Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökké való úrunk-e mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerinti Szent Evangélium 4. részének 26-tól 29-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból a 4. rész 26. versétől olvasom a 29. verssel bezáróan. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és az alkalomhoz illő lelki alázattal. És mondta, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. És alszik és fölkel éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, és maga sem tudja, hogy miképpen. Mert magától terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban, mihelyt pedig a gabona arra való azonnal sarló teresztre jár, mert az aratás elérkezett. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim! Nagy öröm ma együtt lenni, és remélem, hogy a gyülekezet öröme is kiteljesedik. Nagyon sok kisgyerek van közöttünk, és ennek örülünk, hogy így van. Hiszen jelzi azt, hogy Isten dolgai ebben a világban mégiscsak az ő bölcsessége szerint jutnak előre. Mert az embereket ma is érdekli Isten országának a kérdése, csak teljesen más kontextusban foglalkoznak vele. Időnként előjönnek hírekben világvége kérdések. Emlékszünk, nem olyan rég néhány évvel ezelőtt a Maják is meghirdették. És akkor az emberek felkapják a fejüket, és szembesülnek valamiképpen a lét végső nagy kérdéseivel, vagy éppen az embernek a személyes sorsával való számadása rendjén előkerül az a nagy kérdés, hogy mi lesz az én életemmel? Ha majd a földi lét véget ér, akkor hova kerülök? Egyik pillanatról a másikra megszűnik minden, vagy van tovább, és ha van tovább, mi az a tovább? Az embereket érdekes módon ma inkább a saját oldalukról, a személyes érintettségüket illetően érinti meg valamiképpen az Isten országának a kérdése. Amikor Jézus megkérdezik az Isten országáról, hogy hol van az, ugye ma is felteszik sokan ezt a kérdést, akkor azt mondja Jézus az őt kérdezőknek, hogy az Isten országa nincs nagyon messze. Sőt, ott van a ti szívetekben. Észreveszitek, vagy nem? De ma nem a hol kérdésére ad nekünk választ az ige, hanem a milyen kérdésre válaszol Isten. Hogy milyen az Isten országa? Hallottuk, úgy van az Isten országa, mondja Jézus a hallgatóságának, mint mikor az ember kimegy és beveti a magot a földbe, aztán alszik és felkel, eltelik reggel és eltelik este, és egyszer csak azt látja, hogy várt, nem tett semmit, a mag kibújik a földből és növekedik, anélkül, hogy ő bármit hozzátenne ehhez. És azzal a reménységgel vetette el ezt a magot, hogy majd egyszer eljön az aratásnak az ideje, amikor ugye a régi fogalmak szerint sarlóta lesz majd reál, vagyis begyűjti munkájának a fáradtságát, aminek csak a kezdetéhez tett hozzá valamit. Jézus korában a keleti ember számára a mag sorsa az egy nagy titok volt. Megjegyzem testvéreim, ma is nagy titok a magnak a sorsa. Már csak azért is, mert aki tudja, van egy kis kertje, az rendszerint bemegy valamelyik mezőgazdasági boltba, és megveszi borítékban a magot, és el kell nekünk hinni, hogy az kerti belőle, ami rá van rajzolva. Mert különben nem nagyon tudjuk, hogy mi van benne lényegét tekintve. Titok. a magnak a sorsa. És reménykedünk, mikor elvetjük azt a magot, hogy az van benne, aminek az ígérete rá van festve a csomagolásra. Nagyon fontos, testvéreim, hogy ismerjük ennek a lényegét. Évekkel ezelőtt történt, már jó néhány évvel ezelőtt, nem is Szombathelyen, egy jó ismerőssel elmentünk egy este felé, egy vendéglőbe beültünk, én nem voltam éhes, mondta, hogy ő nagyon néhes, nagyon szeretne valami különlegeset, menjünk el egy görög vendéglőbe, beültünk, nézegette az étkezési listát, és meglátta azt, hogy tárfonyos bárányleves. Hát mondta, Magyarországon nem nagyon lehet ilyen tenni, kérünk egy tárkonyos bárányleves. Ki is kérte, kihozták, én magam valami italt üldögéltünk, és ahogy ültem vele szembe, egyszer csak ránézek, és megkérdezem tőle, te mit rendeltél? Mondja, hogy tárkonyos báránylevest. És tudod, hogy mit eszel? Hát tárkonyos báránylevest. És mondom, hogy az, ami ott a tányérodban úszkál, az tudod, hogy micsoda? Nem, hát tárkony. Mondom, nem, az kapor. Hát honnan tudom? Hát mondom, hogy mind a kettő van nekünk a kertben. Simán el lehetett adni, testvérem, ezért mondtam el ezt a történetet. A mai világban jó, be kell valamit csomagolni, fel kell címkézni, és el lehet adni, mert ha nem ismeri valaki annak a lényegét, hogy mi van mögötte, akkor csak címkét, tudatot kell eladni az embereknek, nem pedig valóságot, ami mögötte van. Jézus nem csak ismerte az őt körülvevő világot, hanem annak a történéseibe ágyazta Isten országának a titkait. És azt mondja, tudjátok, hogy van az Isten országa? Úgy van, mint mikor az ember beveti, szó szerint így van benne az eredeti görög szövegben, így bedobja a magot a földbe. És aztán ezzel a maga részéről egy ideig befejeződik a történet. Tudjátok, úgy van az Isten országával, hogy van, amit az emberek csinálnak, van, amit megteszünk érte és benne, de tudni kell azt, hogy azért az Isten országáért maga Isten munkálkodik. Az ő országának ügye az nem a mi ügyünk. Van, amit az emberek tesznek meg, és van, amit Isten tesz meg az ő országáért. És az emberek sürgetni szeretnék az Isten országának eljövetelét. Nem csak a hívők. Sőt, talán nem ők. Elsősorban azok, akik hitetlenek, szkeptikusok az Istennel szemben, azt mondják, hogy jöjjön el az Isten, mutassa meg magát. Lássuk. Látom, hiszem. Én nem akarok visszatérni a régi poénra, hogy amit látok, azt miért kell hinnem. De Jézus korában is ez volt, volt egy irányultság, úgy hitték őket, hogy a zélóták, akik tevőlegesen hozzájárultak ahhoz, hogy, vagy hozzá szerettek volna járulni harccal, valamiképpen kikényszeríteni Isten országának és benne a messiásnak az eljövetelét. Jöjjön el az Isten, azonnal jöjjön el, most mutassa meg magát, az életemben nekem most van szükségem rá. Igaz, eddig nem hittem benne, nem törődtem vele, van valami tragédia, valami nehézség, jöjjön Isten és mutassa meg magát. Ez a sürgetés van az emberek oldaláról. Vannak, akik türelmetlenkednek, kiszámolják az időt. Nagyon sok ilyen szektás gondolkodás ebben van, elvisznek embereket, pontosan kiszámolják, mikorra fog visszajönni Krisztus, fel is készítik az embereket, szépen elveszik tőlük a vagyonuk egy részét, mert azt mondják, hát mi visszajön Krisztus, úgyse kell nektek. Vagy éppen szeretnék kitolni, minél tovább. Ugye ez az ellenpólusa a mai világban, amikor az emberi testet olyan szinten próbálják gyógyítani, és ugye álmokat szőttek, ez nem mostani néhány évszázados álom, hogy az ember életét meghosszabbítani másfél-kétszeresére legalább. Kitolni minél messzébb az Isten országának eljövetelét. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy az Isten országa az történik. Itt van a világban, és nem az emberi kívánalmak és törvényszerűségek szerint történik, hanem annak titkai vannak, mint a magnak. Bedobja az ember a magot a földbe, aztán utána nem tesz semmit vár. És mégis csöndben és észrevétlenül, de folyamatosan munkálkodik valaki más. Ma léteznek ezek a nagyon nagy sebességre felgyorsítható kamerák, illetve a nagyon lelassítható kamerák, és nagyon érdekes, hogy ilyen természetfilmeket biztos láttak a jelenlévő testvérek, amikor egy-egy gombának a növekedését, vagy egy-egy növénynek a hirtelen fejlődését egy felgyorsított kamerával megmutatják, pedig az nagyon lassan, aki vetett már magot a kertjébe, az tudja, hogy milyen észrevétlenül, és éppen ezek a felgyorsított felvételek azt mutatják meg, hogy mégis folyamatában hogyan munkálkodik a mag titka önmagában. Az Isten országa történik. Általatok és bennetek testvéreim, 21. században, itt Szombathelyen és Magyarországon, és Európában. Csak lassan. Titkosan. Kevesen veszik észre. Kevesen tudnak elcsendesedni és odahajolni mélyen, hogy észrevegyék ezt a titkot. Vannak látványos megtérések. És látványos megtérők is kiállnak és elmondják harsányan, hogy honnan hozta őket vissza Jézus Krisztus, és tényleg az életük mélységből, szó szerint a halál széléről jött vissza. És ez mindig ilyen nagy élmények. És néha hívő emberek, akik évtizedekig csendben ott ülnek a templomban, már-már kényelmetlenül érzik magukat, hogy az ő életükben miért nincs ilyen nagy történés. Hogy ők is kiállnának és el tudnák mesélni ennek az évek hűségének, vagy évtizedek hűségének, miért nincsenek meg a nyomai, miközben az ember, ha visszanéz önmagára, akár egy évvel, két évvel, tíz évvel ezelőtti önmagára, érzi a változást. Hogy nem az vagyok, aki két évvel, vagy tíz évvel ezelőtt voltam, szép lassan, csöndben, észrevétlenül formált valamit bennem az Isten, nincsen nagy élményem, amit hozzá tudnék kötni egy időhöz és egy eseményhez, de van az az élményem, hogy ezelőtt néhány évvel nem úgy láttam, és nem azt láttam Isten történéséből, amit most. Vannak csendes életek, testvéreim, amit az Isten formál. Egyik legnagyobb élményem az volt, amikor szolgálatom kezdetén konfirmált és nagyon laza fiatalember még úgy el is mondta, hogy hát igazából őt az egyház se nagyon érdekli meg, igazából kötelességi 14 évesen letudja. És aztán egyszer csak jó néhány év múlva édesapaként viszont láttam, amint egy aprócska gyermeket hozott és hatalmas felelősséggel ott reszketett, hogy a gyermekét mégiscsak szeretné megkereszteltetni, mert érezte, hogy milyen fontos az Isten jelen. És ismertek bizonyára ti is olyan édesanyát, aki lánykorában nem nagyon törődött az élettel, elég lazán állt hozzá mindenhez, és mikor megszületik az első gyereke, hirtelen tigrissé változik, és elkezdi félteni azt, ami az övé, és szó szerint 10 körmével védi. Hirtelen jön valami változás. Nem tudjuk megmagyarázni. Szép csöndben. És mikor visszanéz önmagára, néhány évvel korábbi önmagára, akkor éppen a neki adott felelősségnek a súlya alatt el tudja mondani, hogy most másként nézek az életre. Értitek? Az Isten országa itt munkálkodik. Közöttünk, csöndben. És Jézus erről beszél. Ne legyetek türelmetlenek. És ezt az ő tanítványainak mondja. Igen, jó lenne nekünk is nagy élmények az életünkben, jó lennének is nagy történések, és kiállni és mellett döngetni, hogy hogyan, miként történt, ahogyan Krisztus kihozott a mélységből. De higgyétek el, az Isten országa csöndben is dolgozik. Bennetek is, csöndben, halkan, évek során. És átformál. Elhull a mag, és dolgozik. Miért fontos az a vetés, testvéreim? Azért, mert aki vet, az mindig reménységgel vet. Az az aratásra tekint. Ember nem szór el úgy er magot, hogy én ebből úgyse akarok semmit kiszedni. Se virágmagot, se haszonnövényt. Mindenki azért vet, mert reménye van a termésre. Reménye van az aratásra. Az Isten országának az ügye, testvéreim, Isten ügye ebben a világban, és itt tévednek nagyon sokszor az Istenben nem hívő emberek is, nagyon sokszor még a hívő emberek is azt gondolják, hogy velük még ebben a nemzedékben az egyház úgy, ahogy létezni fog, és utána elmúlik. Nem, egyik elementáris élményem, korábbi szolgálati helyemen volt, egy szórványba jártam ki, és ott volt egy presbiter, aki ki is jelentette, hogy egyház addig lesz, ameddig ő ott él. És aztán az Úristen úgy hozta, hogy neki ki kellett lépni az élők sorából, és egyház még ma is van abban a szórványfaluban. Az egyház nem emberekhez kötött. Nem hozzánk, nem ehhez a nemzedékhez. Az egyház az Isten, testvérek. Krisztus meghalt. Ezért az egyházért megváltotta. És lehet, hogy halkabban, csöndben jön egy új nemzedék, akik teljesen másként fognak viszonyulni, más értékrendben. Nem tudjuk. De szép csöndben az a mag dolgozik. És ez a mi reménység. Mint a magvetői, aki beszórja a magot, és bölcs ráhagyni a többit a teremtő és gondviselő Istenre. Mert egyház addig lesz, ameddig Jézus Krisztus akarja, ameddig jót áll érte, hisz ő a vállára vette az Isten szövetségét. Mert Isten szövetséget kötött velünk. A szeretet szövetségé is, mikor az ember nem tudta megtartani ezt a szövetséget, akkor elküldte az ő egyszülött fiát a mennyből, emberré tette, hogy odaállítsa a tévejgő ember helyébe a szövetség másik oldalára, és újra kösse, új szövetséget kössön Krisztusban az emberrel, aki meghalt értünk, hogy számunkra bűnbocsánatot, örök igazságot és életet szerezzen. Ahogy nem olyan rég konfirmáltaknak, és minden konfirmáló nemzedéknek tanítjuk, hogy Krisztus érettünk, miattunk és helyettünk. Szenvedett, és végezte el a megváltás munkáját. És akinek a szívéhez és a gondolatához elér ez a szeretet, az hatni fog. Úgy szerette Isten, úgy szeretett Krisztusban Isten téged is, testvérem, aki itt ülsz, és szeretteidet, akik nincsenek itt, hogy meghalt az egyszülött fiú, hogy számodra is életet, reménységet, örök életet szerezzen. Lassan érik meg ez a gondolat, és lassan jut el a szívig. A mai ember hajlamos arra, hogy megoldjon, vagy legalábbis szeretné megoldani a problémáit, az élete nagy kérdéseit. Ő maga, és bebiztosítani a jövőt, és ebben felőrli önmagát. Mert a 21. század emberének az életérzése az a bizonytalanság. És akkor szólal meg gyönyörűen ez a példázat, mikor azt gondolnák, hogy semmi sem biztos, csak a bizonytalan, hogy a Jézus Krisztusba vetett hittapasztalat, az Isten országának a bizonyossága az, amely az aratás, vagyis az értelmes beteljesedés felé tart. Nem sorsszerű és céltalan az ember élete a Földön, hanem az Isten küldetésében állnak, és helyt állnak mindazok, akik ő benne hisznek és bíznak. Hiszen az Istenben bízó ember tudja, hogy élete most, és majd a számadás óráján is benne van az örökkévaló Isten kezébe. Jézus erre tanítja az övéit. Merjetek reménységgel tekinteni a végre. És akkor Nyugodtak vagytok minden nap. Nyugodtan keltek fel, és nyugodtan feküztök le. Jönnek a nappalok és az éjszakák. Mert nem csak ti dolgoztok a sorsotokon, hanem Isten az ő országával itt van közöttünk. Az ő boldogsága töltse be szíveiteket. Amen. Isten élő lelke, jöjj, és tölts be minket akaratod szerinti gyönyörűséggel, országod jelenlétével, amelyet hozzánk közel hoztál fiadban, Jézus Krisztusban, és taníts meg bennünket arra, hogy az életünk és benne a te országod ügye nem csak a mi erőfeszítésünk, képességeinknek az eredménye, hanem mindenek előtt a te titkod. S ha ebben a titokban hiszünk és erre rámerjük építeni egész életünket, gyermekeink, önmagunk, egyházunk és nemzetünk jövőjét, akkor ez az ígéret beteljesedik. Hiszen nekünk tudnunk kell, hogy van, amit mi teszünk meg a te országodért, van, amit mi teszünk meg a családunkért, van, amit mi teszünk meg egyházunkért, van, amit mi teszünk meg nemzetünkért, de vannak olyanok, amelyeket mi már nem tudunk megtenni, hanem te cselekszel titokban, csodálatosan és hatalmasan. Ezt a titkot, ennek a titoknak megélését és örömét kérjük, add nekünk a te fiadért, Jézus Krisztusért. Szentelj meg minket. Imádkozunk most egy családért, aki 2 évtized után is feljött ide Szentházadba, hogy megemlékezzen a már rég elmúlt földi szeretetről, amely mégis isteni jelenlétedben itt van. Áld és szenteld meg azt a nagy családot, aki emlékezik a férjre, a nagyapára, a kedves arcra, aki nem testi valóságában, hanem örökké való mennyei szereteted jelenlétében ma is itt van. Szentelj meg minket, fogadd el azt, amit csöndben mellé teszünk, s hallgass meg fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.